Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a teljesen hihetetlen gyakorisággal jelentkező 90. daráló podcast adás, amire adásul nem is akármilyen, mert újra itt van Tóth Sanyi. Szia, Sanyi!
Sziasztok!
Hát mondhatjuk, hogy minden évben meghívunk, nem? Ezt most már így hagyomány ér mondani?
Igen, és akkor ez minden harmadik adásban?
Tehát minden harmadik adás. Ez be volt készítve.
Patreon támogató, úgyhogy ezt vehetjük valamiféle kritikának is.
Te maximálisan jogos kritika, de most itt lehet, hogy ilyen, nem tudom, egy héten belül két adás érkezik, vagy valami hasonló, nem?
Tehát, akkor kicsúsztam a Pixisből, úgy látom.
Na nyáron jön a következő.
Így van. Több apropó is van, de nyilván a szokásos ilyen, ugye mindig nagy izgalommal és érdeklődéssel hallgatjuk meg tőled, hogy mi újság a farmon, és úgy egyáltalán mi a helyzet, és nem tudom, azt hiszem, hogy aki téged ismer, azzal kapcsolatban fel sem merül, hogy minden ugyanolyan, mint tavaly, ugyanazt csináljuk, ugyanúgy, hanem hogy így, nem tudom, hogyha onnan kezdeném a kérdezést, hogy amit elképzeltél tavaly, hogy most arra hova érsz oda, ahhoz képest mi a helyzet? Sikerült, túl, alul, úgy alakult, máshogy alakult, aztán nyilván belemegyünk a résztekbe, csak hogyha most így mindig úgyis, ha nem tudom, szüret után szoktunk így a hallgatók előtt között beszélni, akkor hogy látod? Ott vagy, ahol szerettél volna lenni, már mint most így kimondottan a Bányai farmal, vagy máshol, vagy nem tudom, milyen év volt?
Elégedett vagyok, de ennél többet álmodtam, ami egyébként nyilván irreális volt, de elégedett kell legyek. Ja, ez volt az első évünk, szóval ugye tavaly vettük meg a területeket, aztán ugye szegény Laci október végén itt hagyott bennünket, és az túl a személyes érzelmi sokkon azért egy új helyzetet teremtett, mert hogy mégiscsak amíg volt Laci, könnyebben nyúltunk segítségére, mert hogyha valami, nem tudom én, éppen szükséges volt, vagy nem tudom, egy szedőmunkások beszerzése, vagy meginvitálások kapcsán, vagy így nem tudom, egy csomó dologban nyilván az ő tapasztalata, vagy az, hogy ő már azt a területet 10 éve mozgatja, az adott egy biztonságot, és ugye ez volt az első év, amikor így teljesen magamra hagyva, vagy így nem tudom, önállóan kellett egy komplex szürettel megbirkózni, úgyhogy kihívásokkal teli volt, de nem tudom, így nagyon sok tanulság volt benne, egy csomó dolog teljesen átkódolódott, tehát például a tömegkávéhoz való viszonyom is jelentősen megváltozott, ami egy ilyen nem számított csuda helyzet. Szóval így nagyon, nagyon sok minden történt, meg szakmailag és érzelmileg is nagyon, nagyon hullámzó, vagy nagyon aktív, mozgalmas szület volt. Ja.
Aki nem tudja, ami lehet, hogy sokan vannak, hogy kb. Neked az éved most a farm szempontjából így hogy telik, mennyit vagy ott, hogy van a beosztás így kb. És ha nem vagy ott, akkor mi történik? Hogy szervezed a dolgokat ott?
Ja, hát úgy van, hogy ugye január-február az Costa Rica. Idén egy kicsit, az idei születet egy kicsit korábban kellett kezdjük, úgyhogy a Peti kollégám ő december 18-án repült, én pedig közvetlenül karácsony után, tehát 27-én repültem, mert egy kicsit korábban kezdődött idén a szüret, meg nyilván a felkészülés miatt muszáj volt. Aztán a következő út az május, ott 3-4 hét, majd attól függ, hogy haladunk, mert egy van egy terület, Zoli talán emlékszik rá, az Alakran plac, ahol az a kis halastószerű volt lenn a patak mellett.
Uh-huh. Ahol fölrobbant a hordó.
Ahol fölrobbant a hordó, attól egy kicsit vissza, ott volt egy nagy plac, Laci csinált korábban egy kis halastavat, hogy majd a gyerekei ott pecázgatnak, de természetesen seha nem lett beletelepítve, meg se semmit, csak benőtt a gaz. Ezt még tavaly októberben az egész placot eltolattam, tehát így kitisztítottam, és ott lesz egy új rész, ahova sikerült Kat és Gés átszereznünk. Szóval mindegy, májusba telepítés lesz, meg csere, egy ilyen 10 000 tövet kell elültetnünk, szóval az majd ahogy haladunk.
Tehát most azt mondod, hogy 400, az már olyan felfoghatatlan, mint a 10 000, tudod, amikor valami 1 milliárd éve volt, vagy 100 000 éve, akkor így nem tudod így valójában felfogni, hogy 1000-től, vagy 10 000, ez így nem tudsz így, nem tudom. És akkor ez ilyen 3-4 évre előre van most tervezve?
Hát...
Vagy nagyobbak ezek a tövek, csak hogy így...
Hát ez körülbelül két, tehát hogy a 25-ös szüretnél már ilyen ételmintás üvegnyi csipegetni való lesz róla, és akkor 26-os szüret az már elvileg teli. Szóval, hogy a május az rámegy erre a telepítéses időszakra, meg egy-két apróságot elrendezni még, aztán valamikor a nyár végén újabb néhány hét, és ami már egészen biztos, hogy a következő szüret az nagyjából úgy lesz, hogy december elején, tehát még vélhetőleg az ünnepek előtt ki kell menni, vagy novemberbe, és akkor visszamenni január legelején, de lényeg az, hogy az év végén még egy körnek lennie kell. Szóval, hogy a tavalyi évben ez volt körülbelül 3,5 hónap, valahogy így 3,5-4 hónap.
Lassan odaérsz a fele felébe.
Hát... Ha már behúztuk.
Ha már valamiért lehet hazajönni. Sanyi, beszéljünk már erről a három különböző szakaszáról a munkádnak, vagy az évnek, mit csinálsz szüret előkészítésként, mit csinálszként szüret alatt, mit csinálsz utána. De előtte egy picit Laciról megbeszéljünk, mert szerintem az, hogy ő elhunyt-e körül, nem volt itthon túl sok híradás, mindössze én egy-két blogpost vagy egy-két posztot láttam róla Facebookon. Ha egy picit meg tudnánk róla emlékezni, mert szerintem zseniális figurát vesztettünk el a személyében. Neked mi a legviccesebb még szalonképes sztorid vele?
Szalonképes nehéz lesz.
Szalonképes kurva nehéz, de...
A pólóját azt...
Az
visz mindent. Figyelj, tehát először is az van, hogy ugye tavaly májusban, amikor kint voltunk Costa Rican együtt, tehát ő is ott volt, meg én is, akkor már úgy köhécselt sokat, és így cseszegettem is, hogy jó Isten áldjon meg, tényleg mennyi el orvoshoz, nem normális, de csak a repülőn megfáztam, klíma, nem tudom én micsoda. És valamikor nyáron, ugye tényleg minden héten beszéltünk több alkalommal, és akkor mondta, hogy zsibbad a jobb keze, jobb lába, elment orvoshoz. Most ezt tudni kell, hogy ő nagyon jól viselte a betegséget, leginkább azért, és most így mosolyogni fog fentről, mert hogy tényleg elviccelem a sztorit, de nem azért, nem tiszteletlenségből, hanem mert nem akarok rá másként emlékezni, mint amilyen volt. Könnyed, bohókás, vicces figuraként. És az a helyzet, hogy azért viselte jól a betegséget, mert a Laci ugye 3 nyelvet beszélt rosszul. Ebből pedig az következett, hogy nem értette, hogy mit mondanak az orvosok. De most így hiába fogod a fejed, tényleg ez volt, szóval amikor írott, hogy figyelj, van valami ilyen, nem tudom, ilyen gümes, de hogy azt mondta az orvos, és ilyen mindenkinek van. Mondom, jó. Utána jött, hogy akkor megvoltak a vizsgálatok, és azt mondták, hogy így majd kapok valami kezelést, ami olyan, mint a, tudod, mint a mikrohullám, amivel a hamburgert melegítik. Akkor mi már gondoltuk, hogy ez valami sugárterápia lesz, ami nem annyira jó jel. És aztán, amikor a sugárterápia is véget ért, akkor jött ott Miami környékén az a nagy tornádó, ami miatt nem tudom, 2-3 hétig nem volt rendes áramellátás, úgyhogy így a kemoterápia megkezdése csúszott, és tényleg így minden nap beszéltünk, hogy akkor most így van, meg úgy van, meg fáradt, meg nem tud, meg nagyon elfárad, meg sokat kell pihenni, egyebek. És gyakorlatilag hétfőn megkezdték a kezelést, és péntek éjjel Laci itt hagyott bennünket. Szóval érzelmileg, hogy mentálisan nem viselte meg különösebben, vagy így jól tartotta magát, de mondom azért, mert fogalma nem volt, hogy mi történik vele. Aztán még májusban megbeszéltük, hogy amikor januárban megyünk a szüretre, ő a Márkot úgy hívta, hogy Inas, mondta, hogy figyelj, akkor az Inast elvisszük pecázni, azt ne felejtsük el mindenképp. És ez így terve volt. Úgyhogy idén januárban, amikor mentünk, vagyis hát decemberben, amikor mentünk Márkóval, előtte nyomtattam itt egy ilyen zászlókészítőnél egy egész alakos Bányai Lacis molinót, és neten foglaltunk egy ilyen horgász vagy halászhajót Len Hakó mellett, és kimentünk horgászni, úgyhogy a csónak elébe kilógattuk a Lacit, tehát elvittük magunkkal az utolsó horgászútra, és az történt, hogy rengeteg halat fogtunk. De tényleg, tehát, hogy 4 mahi-mahit, meg 2 nagy szélfist, ilyen karthalszerű. És mondjuk kérdezi a kapitány, hogy hát mi az a, hogy miért van a molinó kifeszítés, és elmeséltük neki a történet, hogy a barátunk, és ő hozott ide minket igazából Kosztarikára, és mennyire fontos nekünk, és hogy meg volt beszélve, hogy jövünk pecázni, de hát ő közben elhunyt, és csak így maradt. És így állt a kapitány a kormány mögött, és a következőt mondta, hogy figyelj, 15 éve hordok horgászokat. Ezen a hajón a legnagyobb fogás, ami egy nap történt, az 2 hal. Tehát így van, hogy egy se, előfordul, hogy egy, nagyon ritkán 2. Azt jelenti, fogtatok ma 6 halat. Azt jelenti, barátotok föntről a Mennyországból mosolyog, hogy ti elhoztátok pecázni, és egészen biztos, hogy ő intézte nektek ezt a kiváló fogást. Úgyhogy igazából így emlékeztünk rá, vagy valahogy egy kicsit próbáltuk meg így elengedni a saját útjára egy olyan közegben, ahol ő végtelen jól érezte magát mindig, mert hogy tényleg a horgászattér meg tudott őrülni. Szóval, hogy talán így emlékeznék rá leginkább mosolyogva.
Igen, és ez most abszolút nem az önreklám céljából, de hogy nyilván a dolgok fényében, ugye pont majdnem napra 2 éve vettünk föl vele egy podcast adást, ugye ez a 75. adás, szóval ami szerintem, én azt gondolom, hogy azért nem tudom, podcastelő karrieremnek az egyik abszolút csúcspontja, pedig én 1000 fölötti adáson is túl vagyok, így mindenféle témában, de hogy szerintem akit így nem tudom érdekel, vagy esetleg nem hallotta, vagy ő is megemlékezni, azt érdemes a 75. adás, úgyhogy érdemes visszahallgatni, szerintem így annyira lejön az a végtelen szeretet, meg a személyiségéből szalonképesen szerintem az, amiről ti itt beszéltek, azt szerintem átjön ebből az adásból, úgyhogy esetleg azt, akit érdekel, érdemes visszahallgatni.
Ja. Na mindegy, amikor ment a szüret, és jöttek a kihívások sorra, mert tényleg az időjárás így volt bőven ide, akkor mindig fölnéztem az égre, és mondom, papi, az meg tényleg ezt kellett nekem most itt hagynod idére? Tehát, hogy így végül is végig ott volt, így minden pillanatban valahogy kapcsolódott a munkánkhoz, vagy az egészhez. Ja.
A Laci szerinted volt veled valaha szkeptikus olyan szempontból, hogy ide jön ez a laikus gyerek Magyarországról, és megmondja, hogy mit csináljunk az ültetvényen, meg mit csináljunk a feldolgozáskor. És hogy ezt ő így honnan tudja, vagy higgyek-e neki. Éreztél ilyet vele kapcsolatban valaha?
19-ben, igen.
És ez mikor billent át? Tehát mit gondolt rólad a legutolsó időkben, amikor már tényleg te irányítottál ott mindent, vagy szinte mindent?
Hát nézd, az utolsó évben, vagy az utolsó két évben vakon. Vakon jött. Tehát kérdése, vagy kétsége nem volt.
Hol billent az át neki?
Szerintem akkor, amikor talán 19-ben volt pont az, hogy szép volt a finkán is a termés, plusz a Laci vedd gyümölcsöt. És beborított egy ilyen, nem tudom én, az akkori volumenben egy ilyen 168 zsák kávéval, ami így ijesztő volt, hogy úristen, mi a túrót fogok én kezdeni 168 zsák kávéval. És végül is megküzdöttünk vele, tehát a piac fölvette, de akkor így leütettem, és mondtam neki, mondom, figyelj, ez így nem jó, tehát, hogy én nem sok kávét akarok itt csinálni, hanem így nagyon jó kávét, és hogy értsd meg, hogy tőlem biztonságban vagy, tehát hogy én mindent elkövetek, hogy anyagilag itt mindenki megtalálja a saját számítását, vagy nem tudom én, boldogságát, és mondom, tehát tényleg inkább fordítsuk az energiát arra, hogy jobb legyen, és inkább fizetek egy dollárral többet azért a kevésért, ami nagyon jó, mint hogy ott akar megtalálni a pénzt, hogy még több kávét csinálunk, és amikor így meg tudtam vele értetni, hogy alapvetően ő számára megvan az anyagi biztonság a részemről, hogy nem okozok, vagy nem hozok létre olyan helyzetet, amiben neki a legcsekélyebb aggodalma kellene legyen, és tényleg nyugodtan bízza rám magát, mert nem fog pórul járni. Ott fordult meg szerintem ez az egész.
Tehát ilyen anyagi biztonság volt neki az, ami a célja volt.
Igen.
Háborgatva látni.
Igen, vagy hogy abból adódott a félelme, vagy így nem is tudom. Tehát nyilván én beleturkáltam, tehát ő egy dolgot tudott, ha úgy csinálja, mint a helyiek, akkor azt el lehet adni. Most ide jött egy csávó, és az elkezdi mondani, hogy akkor nem így csináljuk, hanem úgy csináljuk. Jó, és akkor mi lesz, ha a végeredmény nem jó? Ja, akkor ott van, hogy az összes termése ott van a nyakán, amit nem fog tudni eladni. Tehát, hogy nekem azt a biztonságot kellett számára biztosítani, hogy akármilyen őrültséget is csinálok, a végén én azt a kávét el fogom vinni olyan áron, hogy ő fönn tudja tartani a saját kis működő rendszerét. És amikor ezt a biztonságot gyakorlatilag megkapta, vagy ezt így biztosítani tudtam számára, akkor onnantól kezdve egy percig nem éreztem, hogy bármilyen bizonytalanság lenne benne.
A ilyen modernebb trendekről ő mit gondolt? Fermentált kávékról? Ő kóstolta a fermentált ételeidet?
Hát igen, de...
Ugye... Láttam, hogy oda bogárnak tart téged, meg minket, mikor ott a hordókkal bűvészkedtünk, meg fölrobbantak a hordók az elején, meg mit tudom én. Így jól elmosolygott a bajsza alatt ezen. De hogy ő valaha meg volt győződve arról, hogy ez az irány?
Hát figyelj csak, azt nem tudom, hogy meg volt győződve, mert azt láttad, hogy ő mit volt. Tehát, hogy sok tej, meg nem tudom én, instant kávé, ilyenek. Az egészen biztos, mondjuk a te megjelenésed 2020-ban, az nagy segítség volt nekem, tehát megerősítette a Lacit abban, hogy nem csak egy hülye van a világon, hanem van egy másik is.
Hanem az összes magyar hülye.
Nem, hogyha ha így ezt már ketten mondják, akkor lehet, hogy ebbe van valami. Azt értette, meg látta, hogy valami történik, ami a mi elmondásunk szerint működik is. De nem látta ennek az útnak sem az állomásait, sem a végét. De hogy ez nem csak rá jellemző, hanem azért még ott a környéken a termelők jelentős részére. Miközben mindenki beszél róla, mindenki keresi az utat, mindenki elmegy, megnézi a másikét, vagy próbálkozik, vagy lemegy a boltba, vesz valamilyen élesztőt, és valamit bűvészkedik, vagy két hordóba elrohasztja a kávét, tehát hogy mindenki piszkálgatja a témát, de bátortalanok, félnek tőle. Szóval egy kicsit talán a Laci is ilyen volt. Ja. Ja, nem tudom jól megfogalmazni. Ő hagyta, és igazából élvezte azt az eredményt, amit mondjuk azt tudott jelenteni, ha valaki azt mondta egy ilyen fermentált ételünkről, hogy figyelj, ez komoly. Vagy ugye ott volt, amit Cup of Excellence-t beküldtünk, csak a válogatás miatt ugye igazából a döntő előtt kivettek. Szóval hogy ott azért így fölkapta a fejét, hogy így hoppá, nem tudom én, a harmadik szüretén be tud menni egy kávé az ő ültetvényéről, hogy a nemzeti elődöntőn túljut, a nemzeti középdöntőn túljut, és csak a válogatás miatt azt mondják, hogy nem mehet tovább. Tehát nyilván arra ő is büszke volt, tehát hogy úgy tudott végigmenni ott a hegyi gerince, hogy na azért egy bányai kávé bent van. Tehát hogy ezek azért nyilván megerősítették. Ja.
Kezdenek megijedni a termelőkként? Hogyha nem fermentálnak, akkor alul maradnak? Tehát ilyen egyszerű fermentálás van most kint jelenleg?
Hát figyelj csak, nagyon érdekes, hogy idén megtalált bennünket már egy Szárcsiba, az ugye tőlünk 8 kilométer. Szárcsiba van egy cég, aki hántológépet, meg pörkölőgépet is gyártanak, de az mondjuk nem annyira lényeges, ilyen fajsúlyszeparátort, meg különböző ilyen kávéfeldolgozós gépeket, és mint kiderült, fermentációs technológia kivitelezéssel is foglalkoznak. Ott a térségben még nem, de mondjuk Panamán, El Salvadorban, Kolumbiában, Hondurasban komoly munkákat csináltak, ilyen sok százezer dolláros fermentációs technológia beruházásokat. Tehát ők idén már úgy jöttek, hogy figyelj, így 2-3 éve hallunk felőletek, akkor ránéznénk, hogy mit csináltok ti. Ők csak eszköz oldalon, tehát tartály, fejtőrendszer, egyebek, üzemeltetés terén még nem, mert hogy idén elkészült a Kópronál a mi fermentációs laborunk 120 négyzetméteren, és hogy így jöttek, hogy akkor konzultáljunk meg, hogy akkor mi hogy csináljuk, meg honnan szedtük a tartályt. Vagy pont a Kópronál, ahol ugye csináltunk az Olival együtt is néhány tételt, most hogy elkészült a hely, minden technológiai feltétel adott, csináltuk a szebbnél szebb mikrolotos tételeket, és mondjuk a Tonyónak, a telepvezetőnek, hogy figyelj, az, hogy egy magaslati, nagyon szép, nem tudom én, pakamarából, fermentációval, egy nagyon jobból tudunk egy még jobbat. Nyilván ez is kihívás, de hogy azért ez egy ilyen viszonylag könnyebben ugorható feladat. Tehát, hogy csináljunk már egy próbát, hogy mi történik, ha valami középszerűből, vagy valami alapot fermentálunk, úgyhogy nekik van egy tételük, amit Lomas néven forgalmaznak, ez a hegyi vegyes. Tehát jó kávék vannak benne, de minden. Tehát ahogy éppen jön a felvásárló állomásokról, Katúra, Katuai, Villaszárcsi, Szárcsima, minden van benne. Az egyik napi nap, amit megtöltötték az egyik tartályt, ezt elvettük három részre. Egyrészt kiment Haniba úgy, ahogy van a szárításra. Egy részét fermentáltuk mermeléd eljárással, egy részét pedig egész bogyós gyümölcsként egy anaerob fermentációval. Mindegyiknél bioprotektív, tehát nem használtunk semmi olyan külső idegen, nem tudom én, anyagot, tehát tök spontánba. Hogy így értsük a végeredményt, koreaiak vették meg mind a két fermentált tételt. Az alaplomasz kvintája, tehát egy fanega 46 kg 280 dollár jegyzett áron, és mind a két fermentált tétel, mondom még egyszer, ugyanaz a kávé, ugyanabból a napi születből, ugyanabból a tartályból, 780 dollár. Figyelj, ez kilónként 10 dollár különbség. És tényleg olyan a kávé. Nyilván erre nem lehet nem odafigyelni. Tehát ezt nem lehet nem komolyan venni. Akkor, amikor kiszolgáltatott a kávé kereskedelem, mondjuk a New York-i tőzsdei jegyzésnek. Tehát nem lehet nem odafigyelni rá. Úgyhogy ez, az egész környék és egész Costa Rica masszívan vizsgálja, hogy merre van az út, hogy hogyan lehet kis beruházással. Mindenki fél tőle. Tehát egy komoly technológia összerakás az sok pénz. És mi van, ha nem működik? Vagy hogy honnan vegyem el? Különösen az elmúlt évben, amikor az ukrán háború miatt ugye a műtrágya ára fölment, a növényvédőszer ára fölment, bérköltségek emelkedtek, művelési költség általánosságban emelkedett, a felvásárlói árak vagy a tőzsdei árak ezzel szemben nem emelkedtek, tehát egy ilyen környezetben komoly beruházást finanszírozni kevesen mernek. Tehát így nem merik meglépni, miközben érzik azt, hogy valamit mégiscsak csinálni vagy tenni kellene. Fönt voltam a La Isla Beneficion. Két fiatal srác csinálja, nagyon szép a birtok, tényleg nagyon jól dolgoznak, és egyetlen egy van fókuszban, a következő fejlesztési ütemben állunk, a fermentációs feltételek megteremtése. Akiléváknál adtunk nekik kölcsön egy tartályt, kőkeményen, tehát hogy így érzik ott, és súlyos dollárokkal tudják magasabb áron értékesíteni. Átmentünk Száramonba egy bioültetvényre, és a fermentálás. Tehát, hogy így mindenki azt érzi, hogy elkerülhetetlen, hogy ezeket a folyamatokat kézbe vegyék. Nem mellesleg amiatt is, mert tényleg az éghajlatváltozásból adódó körülményváltozást valahogy megpróbálnak reagálni. Ja, ez lehet, hogy kérdőjeles, vagy így nem érthető ez a gondolatom, ez így gyorsan leesett. Tehát ugye az van, hogy felértékelődött az árnyékolás szerepe. Ahol nem tudnak árnyékolni, a több nap miatt kiégnek a savak, tehát eleve kicsit laposabbak, vagy édesebbek, vagy ilyen kicsit, nem az, hogy üresebbek, de hogy nagyon más karakterűek a kávé. Ami aztán a száradásnál még fokozódik, mert a napon szárít, mivel erős a nap, így gyorsabban leszárad, és még inkább az a sav karakter nem úgy fejlődik. Ezt viszont a fermentáción ugye meg tudod nem megváltoztatni, csak mondjuk ezt az egyensúlyt meg tudod teremteni, inkább így helyes talán a gondolat. Tehát, hogy ilyen nagyon sok tényezős, hogy mi miatt értékelődik fel, nem beszélve arról, hogy a piac is egyébként keresés igényli. Szóval a Copronál, ami fölkerült az asztalra 30 tétel, amit a koreaiknak fölraktak, abból 13 volt fermentált, 17 nem, a 13 fermentáltat megvették, a 17 klasszikból meg kettőt. Hát ennyi. Tehát a piac diktál.
Azt néztem, hogy a Cup of Excellence tablón az első két helyezett honey, aztán két anaerob, aztán mindenféle mosott száraz honey, de csak újra a 14. helytől van újra anaerob. Tehát, hogy még nem egyértelmű itt úgy tűnik a top termelők körébe, hogy az anaerob a mindenre a megoldás. Tehát úgy látszik, hogy még hagyományos feldolgozásokkal is oda tudnak baszni, ha akarnak.
Értem, amit mondasz, és mondom azt, hogy igaznak is vélem, ugyanakkor azt is tisztán kell látni, hogy egy Cup of Excellence-re úgy tudsz mikrolottal nevezni, hogyha legalább 7 zsák, maximum 12 zsák rendelkezésre áll az adott ételből. Tehát nem az a kérdés, hogy csinálnak-e ezek a finkák, vagy ezek az ültetvények fermentált ételt, hanem az a kérdés, hogy rendelkeznek ebből mondjuk 10 zsáknyival. Na, az már nem biztos. Vagy kevesen.
A 9. helyezett ételhez volt közöd a finkatónyó henigése?
Igen.
Mi?
Hát egyrészt az a terület az algakezelt.
Oké. Okay. Ez mit jelent?
Hát az azt jelenti, hogy ugye
az előző adásban kicsit talán beszéltünk, ugye valami balatoni alga.
Igen, ugye a Fermentia laboratóriumnak van egy balatoni algából készült készítmény, ami, illetve kettő, az egyik az talajkondicionálásra, illetve a talaj mikroflórájának az egészséges működésre, vagy egyensúlyára van hatással, illetve azt teszi rendben. A másik készítmény az pedig egy ilyen lombkondicionálóként funkcionál, ahol egyrészt ellenállóbbá válik a betegségek ellen, másként tud fotoszintetizálni, másként tudja a csapadékot, meg így a levegőből hozzáférhető elemeket hasznosítani, vitálisabb lesz, szebben fejlődik, egyensúlyosabb, elősegíti a gyümölcsérést, vagy a gyümölcs fejlődését, egyenletesebb érést eredményez, tehát egy ilyen egészen jótékony történet, és az akilérákkal ott két területnek a kezelését végeztük közösen, vagyis hát mi adtuk az anyagot, ők pedig elvégezték, illetve hogy nyilván mennek a mi területeinken is, meg a kópronál is. Azon kívül sokkal több nem, tehát maga a feldolgozási folyamatban nem. Bár fermentált ételt csináltunk nekik tavaly is, de ez speciál nem. De a gése ültetvényt, meg egy szároki ültetvényt azt kezeltünk az algában.
Jó. Kicsit végig, van kedved végigvenni, hogy mikor csinálsz, mielőtt kiutazol születre? Tehát mik azok a melók, amiket itthonról kell megcsinálni, szervezés, hogy kerülnek fermentációs tankok Magyarországról Costa Ricába?
Ja.
Ilyen hát, dolgok.
Ugye volt még egy kérdés, arra gyorsan próbálok így, nem tudom így mennyire látszik, szerintem nem látszik, úgyhogy nem is erőltetem. Lényeg az, hogy a srácokkal minden nap kommunikálok, tehát hajnal 2 környékén így csipog a telefon, és akkor jönnek a fényképek, meg a leírás, hogy aznap milyen munkát végeztek, illetve ennek van egy tervezése, amikor megtervezzük a következő hetit. Minden hét szombat délelőttjén Claudio, a Kópro alelnöke, aki egyébként egy kávéspecialista, agrármérnök, ő kimegy a területre, körbejárják Vinícióval, megbeszélik a következő heti feladatot, hogy mi a teendő. Ez alapján, a plán alapján dolgoznak a srácok a következő héten, és minden nap lejelentkeznek, hogy akkor ez a munka, ez hogy lett elvégezve, vagy milyen fennakadás van, vagy mit kell még emellett kezelni. Tehát, hogy ilyen formában, akkor nem vagyok, akkor a napi működés ettől függetlenül folyamatosan kontrollált. A szület előtt, hát ugye idén az biztos, és sikerült vásárolnom 10 darab rozsdamentes élelmiszeripari nyomásálló acéltartályt, ami egyébként jó targoncázható, mert tehát nagyon, nagyon jó kialakítású, és hát a műanyag hordókat szerettük volna némiképp felváltani, nem beszélve arról, hogy talán te erőltetted először azt, hogy nyomás alatt, mert hogy az mennyire jó, és valóban azoknál a tételeknél, amik fölfújottak, és mondjuk nem robbantak föl, ott érezhető volt ez a lényeges különbség, úgyhogy bevállaltuk, hogy ezeket a tartályokat valahogy kijuttatjuk. Akkor még sajnos magasak voltak a konténer árak, de mindegy, megraktunk itt egy konténert, és akkor szállítottuk Kosztarikára, a vámkezelés nagyon macera volt. Közben a GoPro-val megkötöttük az egyességet, ami úgy nézett ki, hogy mivel nekik az infrastruktúrájuk adott lent a feldolgozó állomáson, ők kialakítanak egy 120 négyzetméteres helyiséget, mosható padozattal, mosható oldalfallal, hőszigetelt szerkezetbe, klímával, tehát ahol mondjuk folyamatosan tudjuk ezt a 18-20 fok közötti hőmérsékletet tartani, mi pedig vállaljuk, hogy betelepítjük a technológiát. Úgyhogy vittük a tartályokat, Peti összerakott egy loggerszettet, hogy a tartályok szondázhatóak, folyamatosan mérik a, és logolják a hőmérsékletet, a pH-t, nyomást, meg nem tudom én egyéb dolgokat, leellenőrizzük a biztonsági szelepeket, hogy azok is rendben legyenek, bekerültek a tartályok a helyükre, és gyakorlatilag így kezdtük meg idén ott a munkát. Tehát ugye ez volt egy előkészület, tehát vagy nyilván előkészület volt még az, vagy mindig előkészület, hogy a megfelelő mennyiségű eszköz és anyag az kimenjen. Idén már nagyon szeretjük a kis pörkölőt, amit a Zolival közösen vettünk, de kénytelenek voltunk bevállalni egy ikavát, tehát vettünk magunkkal ikavát, meg mindenféle szükséges csomagolóeszközt, meg tehát így, hogy egyáltalán tudjunk dolgozni, meg tudjunk hazahozni mintákat. És akkor a legnagyobb kihívás, amikor kiérünk, akkor idén egyrészt szárító kapacitás jó megtervezése volt, a másik meg az, hogy leszervezzük a szedő munkásokat, hogy az adott pillanatban a rendelkezésünkre álljon az a mennyiségű kézi munkaerő, ami a szürethez kell.
Hol lehet ilyen melósokat szerezni? Hol lehet ilyen melósokat szerezni?
Hát ugye úgy van, hogy a nagyobb finkák, vagy a nagyobb birtokok, ők építenek ilyen kunyhókat, és befogadnak, nem tudom, 10-20-30 nikaraguai vagy panamai vendégmunkást, tehát biztosítanak nekik szállást, ezért ezek az emberek nekik dolgoznak egész szüretidő alatt. De nincs ezeken a birtokokon sem folyamatos szedés, tehát hogy nem kell minden áldott nap az összes ember, tehát ilyenkor tőlük, most ha úgy veszed, akkor béreled, te tudsz bérelni munkaerőt, de ez nem szó szerint kell érteni, hanem azt mondják, hogy figyelj, én ma úgyse tudnék neki munkát adni, de ha nem adok neki munkát, mert hogy pénzt keresni jött, akkor el fog menni máshova, és nem fogom tudni leszedni a sajátomat sem, úgyhogy sokkal jobb, ha te ilyenkor foglalkoztatod az embereket, és kifizeted az aznapi bérüket, mert akkor így mindenki jól jár. És így igazából három nagyobb birtokkal vagyunk így jó barátságban, ahonnan le tudjuk szervezni előre, hogy akkor jövő héten, kedden vagy szerdán nekünk kell 30 ember, akkor ők úgy alakítják ők is a saját dolgokat, hogy aznapra meglegyen. Hát az egyik rekord az egy vasárnapi nap volt, akkor már repellát szedtünk, akkor 50-en szedték a birtokot. Hogy az látványos volt.
Mint a sárság.
Ja. Szóval, ja, tehát így rákészülsz, hogy legyen, aki leszedje, beszerzed a zsákokat, amiben majd a szárított kávét akkor le tudod csomagolni, fölkészíted a gépet, eltakarítod az eszközöket, mondjuk tiszták, de hogy így felkészíted inkább az eszközöket, és várod a napot, amikor tényleg el lehet kezdeni szedni. És az élet meg így mindig ad valami új feladatot. Az egyik legdurvább az volt idén, hogy volt egy hét, amikor hétágra kellett volna süssön a nap, ez eszembe borult volt, időnként esett is, és elképesztő szélorkán volt, de hát olyan szelek fújtak, hogy az ágyról fújta le a kávét, és így álltam, és tényleg így bekönnyeztem, hogy basszus, fújja le a kemény munkának a pénzét, vagy így nem is tudom, de és hiába takartuk fóliával, letakartuk fóliával, akkor a fóliát csapkodta az ágyon, akkor azért repült le a kávé, hogy akkor rohanás le a városba, venni nagy hálót, akkor a hálót bevakarni a kávé alá, összecsomagolni, mint egy nagy, nem tudom én, kínai ilyen tésztásbatyút, amikor meg nem fúj a szél, akkor meg kiteregetni, és ott álltunk az ágyak mellett, a földön egy csomó kávé, nyilván elkezdtük egyesével fölcsipegetni, és így nem tudom, először elkeseredtem, hogy annyira kemény és sok munka van mögött, és most tényleg itt van a földön, ezzel mi lesz? És akkor így kitaláltuk, hogy jó, hát ezt így kell eladni, így az embereknek el kell mondani, hogy figyelj, benne van, esendőek vagyunk, meg kiszolgáltatottak a természetnek. Tehát most a jóisten kevert egy blendet, mert az egyik ágyon víjaszárcsó volt, a másikon pakamara, a harmadikon meg gésa. Hát most, amit felszedünk a földről, a jóisten tudja tényleg, hogy ez micsoda. És akkor ebből lesz, nem tudom, 7-8-10 kiló, ezt így adjuk el. Tehát hogy ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt be kell vállalni, hogy ilyen is megtörténik. Vagy tényleg a változások, hogy Zoli ugye emlékszik, hogy van egy szárító átsor lefelé a völgy aljára, meg jobbkész felől. A jobbkész felőlieket gyakorlatilag nem használtuk idén, mert egyszerűen nem volt hajlandó besütni oda a nap. Úgyhogy az nyilvánvaló volt, hogy szárító kapacitást kell növelnünk, úgyhogy kitaláltuk, hogy akkor ott a benefíció alatt ott csinálunk egy nagy placot. Kiadta köves, adott egy árajánlatot, szívtuk a fogunkat, de jó, akkor mindegy, legyen megcsinálva. Már le volt beszélve, hogy csütörtökön jön a munkagépe, és úgy szerda reggel ott állok, nem tudom én, reggel 4:45 fönn, és nézem, hogy mondom, a szemközti oldalon a gésa van, meg a szárcsi van, besüt 7 ágra a nap. Oké. Okay. Ott álltam, és figyeltem, hogy jó, akkor mikor fog ebbe a részbe, ahol most szállítunk, hogy ide mikor fog besütni a nap. Hát figyelj, amikor az egész oldalt besüti, már 9:45-10 volt. Hát mondom, akkor hülyék vagyunk mi, hát akkor nem szabad itt szállítókapacitást nevenni, azt át kell vinni a túloldalra, ahol tényleg tud száradni a kávé. A másik oldalon meg kilódunk azzal, hogy úristen, árnyékolni kell, mert a sok nap, és itt az árnyékos terület, itt akarunk szállítani. Tehát, hogy így a teljes folyamatnak, a teljes finka működése, meg a teljes birtokrendszer elrendezésében mindenben most így kényszerből észrevettük azokat a gyenge pontokat, amikhez elkerülhetetlenül hozzá kell nyúlni, és hogy nem azok a jó megoldások, amik idáig voltak, hanem tényleg meg kell találni a szakmailag, meg műszakilag, meg minden szempontból jó lehetőséget, mert hogy itt van, mit tudom én, 100 méterre odébb, vagy nem tudom én. Szóval, hogy ilyen nagyon sok tanulás volt, iszonyú kemény volt, tényleg. Csináltunk tesztet, hogy ezen az oldalon kiraktuk a naturát, figyelj, szárad 32 napig, a túloldalon meg 15. Hoppá. És baromi édes lett. Finom is lett. Ja, tehát, hogy én nem tudom. Nagyon izgalmas, hogy a természet jó értelembe véve kegyetlen. Érted? Tehát, hogy ott nem tudsz simlizni. Ott adja. Tehát, ha megcsinálod, meg van csinálva. Nem, azt nem tudod kidumálni, mint egy irodába, hogy hát figyelj, most azért nem készült el, mert az Oli nem jött át, és nem nyomtam a gombozat. Ott nincs. Tehát ott ha le kell vágni egy ágat, levágtad, le van vágva, nem, akkor nem. Ha meglocsoltad, virágzik. Ha nem locsoltad, meg elhervad. Tehát, hogy ott nincs duma. És ez baromi izgalmas. Annyira őszinte, annyira igazi, hogy nem tudom elmondani.
De közben nem rettenetesen nyomasztó, hogy valójában a csészétől mégis rohadt távoli? Tehát értem az őszinteréség részét, hogy ott vagy, a természet terem, valami nagyon természetes, valami nagyon ősi dolog történik, hogy te ott a földből kinövesztesz valami növényt, de végül a végtermék, amit majd a kávézóban a hülye daráló podcastesek fikáznak, mondjuk, hogy akkor hát a sav quality, érted, hogy miről beszélek, tehát hogy ott meg azt majd csak nagyon későn, nagyon sokára tudod meg, hogy ott az valójában a, és értem, hogy a természetesség az, hogy egyáltalán legyen, tehát az a, nem tudom, csoda része, amiért ott küzdötök nap, mint nap, és nyilván nem ezért, de hogy azt tudod nagyon megélni, de aztán, hogy így Hogy most finom lesz-e a szónak a, nem tudom, specialty kávés értelmében, az nyilván mindent megtesztek, de aztán, hogy mi sikerül, sok-sok hónap. Tehát, hogy így...
Ez benne van, de tudod, az van, hogy így tényleg az egész folyamatot végig élve, monitorozva, meg nem tudom én kezelve, hogy ha ott állsz egy tétel fölött, ami igen, mondjuk nem a legizgalmasabb sav karakterre rendelkezik, de hogy itt jó ízűen iszod, mert tudod, hogy figyelj, mindent megtettem érte. Tehát amit emberileg, meg szakmailag meg lehetett tenni, az ebbe a kávéba benne van. És akkor ez így jó. Tehát nem indulsz már versenyen, meg nem küldöd el, nem tudom én. Cup of Excellence-te meg nem ajánlatod a baristáknak egy VB előtt, de azt mondod, hogy figyelj, ez egy jó kávé.
Így. Tehát, hogy ezzel így meg tudsz, vagy meg lehet elégedni most a szónak a legjobb értelmében. Tehát nem egy ilyen, hanem hogy ez így tök jó. Tehát...
Igen, meg figyelj, el kell fogadni, hogy mondjuk szeretjük édesanyánk főztjét, de nem mindig sikerült az a borsóleves. De hogy akkor is édesanyánk főztje volt, tehát hogy is jó üzenettük meg. Tehát, hogy így, tehát szerintem tudni kell valahol békét kötni a valósággal. Tehát kergetjük nyilván, tehát mindannyian azért csesszük ott a rezet, hogy így úristen, tehát hogy amikor majd jön a február, március, és a daráló podcastbe végre lehet beszélni, akkor azt mondják a srácok, hogy figyelj, az olyan, hogy leszaggatta az állam. Tehát persze, hogy ezért csináljuk. De meg kell békélni vele, hogy ez nem lesz mind ilyen. Vagy így nem lehet mind ilyen. És egyébként ezt meg is jelenítjük, tehát szerintem már az új arculatot még nem láttátok, de remélem, hogy a kávébár bazáron már azzal tudunk megjelenni. Tehát ezt megjelenésbe is próbáljuk differenciálni, árakban is, meg mindenben. Tehát...
Ja, így. Tök jó. Hát most nem tudom, szerintem ide tudunk spoilerezni, vagy nem tudom, hogy spoilere, de hogy tehát amit ide küldtél a Daráló podcastnak, az így valami egészen brutálisan kúra finom volt, már elnézést így a, nem tudom, 18 pluszos kifejezésért. Ugye miket küldtél, csak jobb, hogyha te meséled el. Mit kóstoltunk?
Küldtem egy Kenya kísérletet, egy SL28-at, ami ugye időről ide-re visszatér ez a kérdés, hogy na, és akkor fahéjas kávé. Meg ezek a nem tudom én az extra. És hát nem tudom, már évek óta pörgetjük ezt a témát, de valamilyen nem tudunk tőle szabadulni, és egész egyszerűen azért, mert akinek van ilyen, ő váltig állítja, hogy ahhoz nincs hozzáadva semmi, és az tök természetes. Aki iszik belőle, és érzelmileg nem befolyásolt, az meg azt mondja, hogy figyelj, ez teljesen kizárt, hogy ez önmagától ilyen tud lenni. Úgyhogy Márkóval kitaláltuk, hogy csinálunk egy kísérletet, akkor 2 hét hordó, patakpart, forgatva minden nap 2-szer, akkor rohasztunk egy ilyen fahéjest, és nézzük meg, tehát hogy lesz fahéj, vagy nem lesz fahéj.
Egyébként, hogy nem raktok bele fahéjt, hanem
nem, csak... Nem. Az tehát, hogy így tök spontán, tök natúr, csak a kávégyümölcs. A mikrobiológusunk, ő váltig állítja, hogy ez hülyeség, tehát a fahéjnak van fahéj íze, mert hogy a vegyületek együttállása meg a nem tudom én, és hogy másból ezt nem lehet. De mi azt mondtuk, hogy jó, akkor győződjünk meg róla, úgyhogy 2 hétig leraktuk hordóba, 2 hét után meghántoltuk, kézzel átmostuk, tehát nem kapott utófermentet, semmit, csak simán lemostuk róla, még rajt maradt mézet, kiment ágyra, megszárítottuk, tehát ez volt az egyik, ami hát szerintem is tök izgalmas. Érezni a fermentet, tehát érezni, hogy itt azért beleszólt valami, de hogy még kávé tudott maradni, és szeretném közzé tenni, hogy nincs fahéj íze. Tehát nincs. Még véletlenül sem.
Szóval kávé íze van.
Igen, kávé íze van. A másik pedig egy gésa volt, egy anaerob fermentált, szerintem tök finom, nem annyira gésás, mint amennyire a vagy hogy mondjam, tehát nem az a klasszikus úristen pacsuli
igen, jázni gésa, akármi,
igen. De egy nagyon-nagyon szép, tiszta, elegáns, baromi édes, jó sav karakterű, csodálatos kávé szerintem.
Én ugye halucináltam bele virágot, anélkül, hogy érdemben tudtam volna bármit azon az egy matricán kívül, ami rajta volt, tehát hogy tényleg szuper tiszta volt, én nekem nagyon-nagyon tetszett az a kávé is időnként. Ezek után, a fermentek után én így nagyon tudok értékelni egy ilyen tisztább, de ugyanakkor komplexitást mutató kávét, és ez abszolút ilyen volt. Amúgy bevallom őszintén, hogy én így úgy, nem tudom, idézőjebben mészároltam le az általad küldött mintákat, hogy ugye mind a kettőből ittem két-két 12 grammos ilyen szuper lassan csöpögtetett ilyen filter 2.2 eszpresszógépes verziót, és aztán maradt 6-6 gramm, ugye, mert 30 gramm volt, és összeöntöttem a kettőt, és abból csináltam egy harmadikat, és elképesztő finom lett. Tehát, hogy ez a ferment, tehát karakter, meg ez a szuper tiszta, extrém jó minőségű savakkal rendelkező tétel úgy állt össze így a csészébe, hogy így néztem, hogy bakker, ez így is jó, tehát hogy ez nagyon, tehát tényleg, ezek szuperek voltak ezek a kávék, most nem ilyen semmi, nyilván jobban vagyunk, meg lehet engem elfogultsággal vádolni, meg mit tudom én, de hogy ezt így ezt bárhonnan kapom, azt mondom, hogy ez így top, tényleg.
Jó, akkor, akkor ebből tolunk egy Devla blendet, mert ugye a 15 naposból nem sok van, a gésából annál több.
Ennyi.
Így akkor tudunk volument növelni, és láthivatkozva fölárazzuk valami.
Tökéletes, vállalom.
Eladtok. Gyuri kedvence, bármennyit eladtok belőle.
Igen.
Még az is lehet, hogy bekerül az egyik patreonos, darálos, kóstolós izében.
Azt hagyjam, vagy a flow-ba, ugye, mint limitált.
Ja, tényleg, hát így, mint alkotó. Vagy álmodó. Ja, szóval így elég sok izgalmas tételünk lesz, csináltunk ilyen kisebb szortimenteket, ugye az volt a cél, hogy legyen meg az a 4-5 stabil, elérhető, viszonylag volumenképes tételünk, és most idén már masszívan dolgoztunk rajta, hogy minden hónapra ki tudjunk jönni valami limitált tétellel, ami 2 zsák. És akkor igazából így raktuk össze, tehát hogy egy ilyen 18 tételünk biztosan lesz.
Mennyire voltak stabilak ezek? Időben mennyire jól bírták, amik évvége fele jöttek ki? Én nem kóstoltam ezeket, azért kérdezem.
Hát figyelj csak, volt egy, amit vissza is hívtam, mert az egy kicsit azért lefásult, szóval hogy az koty. De amit tudtunk időben hűtve tárolni, azokkal nem volt különösebben baj, vagy így, tehát nem tapasztaltam. Nagyon érdekes, hogy a tavalyi gésa az még dalol. Tehát, hogy az nem is tudom. Tehát az még mindig olyan kajszilekvár, hogy így döbbenet, tényleg. És elkerülhetetlen a fagyasztás. Tehát, hogyha így a szezon végéig ki akarjuk tartani ezeket a különleges tételeket, akkor előre meg kell tervezni, hogy melyik hónapban mi jön, és amit látunk, hogy nem tudom én, szeptember utáni polcra kerülést tervezünk, az hűtőház. Elkerülhetetlen.
Csak ezek vannak fagyóban? A limitált tételek, vagy minden bányai?
A többit azt hűtjük, tehát az klimatizált raktárban.
Sima klímás raktár, a limitáltak meg fagyó.
Azok meg fagyó, igen.
Mennyi az idei termés?
Hát, figyelj csak, ezt mondjuk a jövő héten már pontosabban meg tudnám mondani, mert héten kezdték el a tisztítást, meg a fajsúly szeparálást, meg ilyenek, olyan 13-15 tonna közt leszünk.
Vissza kell kanyarodjak az előző témhoz, de egy ilyen volumennek a szürettét, meg a feldolgozását, azt mennyire lehet előre megtervezni? Tehát te hogy állsz neki egy ilyen szüreti szezonnak? Vannak ilyen checkpointok, hogy azt mondod, hogy kb. Ilyen irányba akarsz, ilyen különböző fermentációkat, ilyen különböző feldolgozásokat, vagy egészen pontosan tudod, hogy melyik plot mikor jön le, vagy milyen periódusban jön le, abból milyen feldolgozás lesz. Tehát mennyire metodikusan tudod ezt előre megtervezni, vagy akarod megtervezni, vagy mennyire aznap dől el mondjuk, vagy azon a héten dől el, hogy mikor mit szedtek, és miből mi készül.
Egy-egy tétel az így esetleges, de a jó része azért tervezett. Ugye mondjuk a speciál pont a Gésánál szerintem a tavalyi, az idei, meg a jövő év az, amikor ő csúcson terem, vagy így tehát a legnagyobb volument képes adni, ott például megy a játék, hogy akkor mennyire maduró, tehát hogy milyen állapotában szedjük, még savhangsúlyosabban, vagy inkább az édes karaktert, vagy megcsináljuk egyik részét így, egyik részét úgy, és akkor megnézzük. Tehát itt mindig nyilván arra törekszek, hogy egy tételből, vagy egy feldolgozási metódusból, egy szedésből legalább 2-3 zsák közti volumen lejöjjön. Tehát ilyen úgy nem állunk neki, hogy nem tudom én, egy fonegát nem szedünk. Tehát a kis tételt nem tudom, még külön válogatni sem nagyon tudom, vagy az feldolgozás technológia is nagy kihívás lenne, meg akkor van 30 kiló kávé, most az amit tudok csinálni. Tehát ahhoz kevés, hogy igazából tételként polcra tegyem, ahhoz meg sok, hogy mi megígyunk, vagy nem tudom én, tehát hogy mindenképp ilyen két-három zsákos tételek közt tervezek, és ami tavaly jól működött, vagy ami a kísérleteink alapján jó eredményt hoz, nyilván arra a feldolgozásra előre rákészülünk, plusz Vikivel, meg a Szendei csapattal, akik még a bioprotekció miatt bekapcsolódtak idén, megtervezzük, hogy mi az, amit kipróbálnánk, amivel nagy baj nem lehet, de mégis egy új irány, és akkor így van egy keret, amit tudom, hogy mindenképp meg fogunk, vagy meg akarok csinálni, mellette meg így van esetleges, hogy nem tudom én. Ja, ami ahogy esik. Már nem ahogy esik, hanem hogy aznap ahogy esik.
Mi volt most a legextrémebb feldolgozás idén? Ez, amit nekünk küldtél, a fahéj kísérlet, vagy volt még valami elborultabb?
Nem, tehát ilyen elborulásban ez, szerintem ez. A többinél ott inkább a precizitásra, vagy így a tudatos vonal vezetésre törekedtünk. Ja, nem nagyon mertük elengedni.
Én akartam egy kicsit, hogy így nyugodtan, nem tudom, egyrészt reklámozd magad, vagy magatok, másrészt szerintem tök érdekes, hogyha egy néhány szót beszélnél a dolgoknak, annak az üzleti részéről, hogy szerintem ott is vannak új dolgok, amikor ez a kávé majd megérkezik ide, és nem tudom, értékesítésre kerül. Ezt onnan tudom, hogy így láttam, hogy vannak bizonyos éttermek, akiknek nem tudom, saját ilyen plotjuk van, hogy, és akkor ott így ők tök jól, és ez szerintem szuper kezdeményezés. Nyilván, mert főleg azért gondolom, mert olyan marketing értékkel van, ami olyan emberek számára lehet érdekes, hogy kipróbálnak valamit, aki egy ilyen mainstream közönség, nem a, nem tudom, szónak valamilyen értelművet specialty kávézóbára közönség, hogy ez a fajta ilyen étteremnek lévő saját kis, nem tudom, terület, lot, bokor, ez így hogy jött ez a fajta, nem tudom én, most hívjuk ezt valamiféle üzleti innovációnak, mert szerintem ilyet Magyarországon, nyilván kevés magyarnak van kávéfarmja, ezért nyilvánvalóan ebben is te voltál az első, aki ilyesmit csinált, hogy ez hogy jött, vagy ezzel mi a, nem tudom, mi a keret, mi a háttér?
Hát alapvetően az egész gondolat úgy született, hogy mondjuk ha most speciál pont a kiosz bábel vonnal gondolom, amire
igen.
Amire utalni akart, igen. Ott a következő történt, hogy egyik nap csörgött a telefon, kedves fiatal hölgy volt a vonalban, hogy van-e lehetőség arra, hogy ők kávét vásároljanak tőlünk, mert hogy azt vették észre, hogy a személyzeti kávéfogyásuk így jelentősen megcsappant, és megkérdezték a kollégákat, hogy miért, ők pedig annyit mondtak, hogy ma a szomszéd Kuglov bisztróba járnak át kávézni, mert hogy ott jó a kávé nálunk, meg nem annyira, és hogy hát így a vezetőség is átment, és akkor így megkóstolták, és így tényleg, és hogy akkor így van-e lehetőség. Persze, találkoztunk a Fény utcán a kávézóban, így végigkóstoltunk néhány tételt, ez így nagyon megtetszett nekik, de mondták, hogy ha van rá lehetőség, azért ők szeretnének egy kicsit esetleg ennél akkor egyen még előrébb lépni, hogy így valami. Nem azért, mert így jó egy plesni, és azt semmiképpen nem akarnák ellőni, hogy akkor ugyanaz a kávé, csak tegyük rá az ő címkéjüket, és mondjuk azt, hanem, hogy
legyen itt valami sztori mögötte, igen.
Itt tényleg akkor valami legyen, és nekem nagyon nagy meglepetés az elmúlt 2-3 évben a Sarchi Mor, mint fajta. Szerintem baromi izgalmas kávékat lehet belőle készíteni, jó a test, szép a sav, de nem harsány, tehát hogy így egy izgalmas, és akkor jött, hogy figyelj, van ebből egy darab, ismerve az előző évi statisztikájuk alapján azt a volument, amit ők körülbelül elhasználnak egy évben, még körülbelül nekünk is marad egy vagy két ilyen fermentálni való mennyiség belőle, és akkor mondtam, hogy figyelj, így nézzük meg, jelöljük ki, legyen ez. A Bábel esetében meg nyilván ők valami minőséget akartak, és ezek így kihívások, de azért, mert nagyon jó dolog csinálni valami jót, vagy kitalálni valami jót. Szóval, hogy abban úgy van, amikor nem csak kávéként kezeled a kávét, hanem így valamit ki akarsz vele fejezni, vagy valamit közvetíteni akarsz vele, és akkor most 25-én jönnek bekóstolni, és az a hát egy olyan sztorit, vagy koncepciót raktam össze nekik, hogy a gésa esetében a virágzásnál nagyon gyorsan beköt a virág, és még hófehér, bibés, illatos, amikor már alatta elkezd fejlődni a picike zöld kávé. Na most, tehát az van, hogy a virágzásnál elkezdtük szüretelni ezt a virágot. Tehát ahogy bekötött maga a virág, azonnal elkezdtük összeszedni. Meg hát ez így megy folyamatosan, amíg a virágzás tart. Mellette gyűjtettünk kávévirágmézet, vagy hát gyűjtetünk, és igazából náluk úgy fog megjelenni mondjuk a gésa egy tálcán, hogy mondjuk 2 cent kávévirág-infúzió, 2 cent saját kaszkara-infúzió, maga a kávé, és édesítéshez, ha valaki akar, vagy ha nem, akkor utána elnyalogatni a kávévirágmézt. Tehát, hogy így igazából elé kerül, a vendég elé kerül egy kávé, ami minden fejlődési stádiumából megmutatja azt, vagy így minden összetevőjén keresztül megmutatja azt, hogy mondjuk ez a növény, vagy ez a kávé, ez igazából mit tud, hogy mi ez az ajándék a természettől, meg az alkotóitól, és hogy így ez egy izgalmas, de ehhez kell helyszín, tehát ehhez kell egy ilyen típusú vendéglátó üzlet, ahol erre van idő, hely, pénz, nem tudom én, figyelem, fókusz, szerviz, háttér, egyebek, és hogy például ennek a koncepciónak így nagyon örülök, és ilyenkor az ember nyilván az első pillanattól kezdve annak a megvalósításához máshogy viszonyul, vagy legalábbis minden feltételt megteremt, hogy ez így egybe legyen. Szóval szerintem ez izgalmas.
Ez nagyon jó.
Tehát, hogy van egy ilyen alkotós része, és ne legyünk álszentek, nyilván van egy üzleti része is, bár nyilván egy ilyen értelem volumenben nem az évszázad üzlete, mert nem egy frekventált helyen lévő specialty kávézó, de hogy azért egy ilyen kis vagy közepes birtok, amivel mi próbálunk helytállni, meg csodát tenni. Nyilván, ha ennek a pénzügyi stabilitását egy ilyen előre ismert piaci alapokra tudod ültetni, akkor az könnyebben teremti meg a lehetőséget annak, hogy valami következő őrült álmot fogalmaz meg, és akkor abba az irányba csoszogjál.
Tök jó. Meg nekem külön öröm az is, hogy így a fine dining rész is nyite fele végre, tehát a minőségi kávéfogyasztás fele, ha nem is nyilván mindegyik, de hogy tök jó, hogy itt vannak. Megmondom, szerintem ezek tényleg olyan sztorik, hogy most ezt nagyon béna szóval fogom fogalmazni, de hogy itt talán egy kicsit menővé teszik az általunk fogyasztott, nem tudom, savanyú kávét, most az a köz felől érkezve a percepcióját, és talán meg tud teremteni egy ilyen nyitottságot, hogy na, mögött van egy sztori, akkor megkóstolom. Tehát, hogy már egész más, hogy viszonyul, mintha csak oda van írva, hogy nem tudom, kontextus nélkül, és akkor kap egy specialty presszót valami nem szuper szén pörkölésből. Nem tudom, én nekem ez nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ez, mint ilyen, nem tudom, üzleti innovációt láttam, vagy nem tudom, értékesítési innovációt, és egyébként a CVAK történet az még van, tehát az továbbra is van idén? Vagy
igen, csak kapcsolok villany. Bocs, csak beültem ide, mégis akkor világos volt. Igen, természetesen a CVAK-kal dolgozunk továbbra is, a Katóáj háni eljárással készül nekik, ugye ott is viszonylag jól tervezhető a volumen. Nézd, még ugye a Szent Anna az jövőre fog igazából termőre fordulni, tehát tényleg azt látom, hogy ha minden csúcson jár, olyan év talán egy lesz 10 év, tehát ilyen 10 éves ciklusokban 1 vagy 2 éve lesz, amikor minden csúcson van, akkor ez az egy konténer tele, vagy egy picivel több. Tehát, hogy körülbelül ez a volumen, és ebből tudjuk, hogy akkor egy része megy ide, egy része megy oda, tudjuk, hogy mennyi megy el a boltba, meg nálunk, és a többi van kiengedve a szabad piacra. Nem lesz bányaiból végtelen mennyiség. Tehát nem cél. Tényleg inkább így egyre jobbat szeretnénk, de nem megfelelésből, önmagunk miatt, vagy így, nem tudom én. Ja, tehát keresni a tukit.
Igen, nyilván ez egy ilyen nagyon közhelyes dolog, hogyha valaki üzleti sikerért akar jót csinálni, az általában nem szokott hosszú távon jóra. Ha valaki jót akar csinálni a jóért, az általában tud utána üzleti sikereket eredményezni, mert nem tudom, mert jó vagy hát nem tudom. Ideális esetben azért ez remélhetőleg így működik, de na, tök jó. És mondtad, hogy így, és mik a vadámok, amifelé csoszogsz, hogy így mondjam, vannak, amiket el tudsz, akarsz mondani, hogy így mik a vadámok?
Hát figyelj csak, nyilván a Cup of Excellence-ről nem tettem le. Az, hogy mikor leszünk rá igazán készek, ezt nem tudom, szeretném már jövőre, de lehet, hogy csak az azt követő évben, tehát hogy így nem akarnék semmi olyat belengetni, amit nem érzek még biztosnak. Tehát hiszem azt, hogy a területeink tudnak őrületesen izgalmas kávét, tehát ami ott meg tudja állni a helyét. Azt is hiszem, hogy mi képesek vagyunk abból a legjobbat kihozni, és azok a részben baráti, részben üzleti együttműködések, amivel körbevettük magunkat, akár egy ilyen kóporós háttér, vagy egyebek, így meg tudják segíteni úgy a munkánkat, hogy ezt tényleg így össze tudjuk rakni. Szóval hogy ez egy cél, vagy álom, vagy nem tudom, minek nevezzem. A másik, ami nagyon foglalkoztat most, az egy olyan 21. századi birtokrendszer kialakítása, ami hajlamosak vagyunk minden értékes szót egy kicsit tönkre zúzni, de hogy így mindegy használom, ami egy ilyen fenntartható és korszerű működést tud biztosítani, hogy az élő munka igényét a szükségesre minimalizáljuk, hogy tényleg a növények fejlődését minél inkább előtt tudjuk segíteni, hogy reagálni tudjunk a klímaváltozásra. az iCafé álláspontja alapján, aki nem kezdi meg már most az árnyékolást, az 10 év múlva nem fog szüretelni. De hogy akkor ezt hogyan csináljuk, ebben benne vannak olyan kihívások, hogy többen elkezdtek néhány évvel ezelőtt avokádót telepíteni a kávé közé árnyékolásra, ami egyébként funkciója szempontjából nagyon jó megoldás. Ugyanakkor az avokádó növényvédelme miatt használt készítmény, ami segített az avokádot, hogy ne érje betegség. Kiderült, hogy a kávéra hullva egy ilyen nagyon fás ízt produkál még közvetlenül szüret után is. Akkor egy csomóan így bebukták, vagy így mit tudom, el kellett kótyavetyélni a kávét. Tehát, hogy így ezek ilyen, tehát reagálsz egy problémára, ami majd létrehoz egy újat, és tehát, hogy ebbe a káoszba, vagy ebbe a zajba, vagy ebbe a zavarba valahogy úgy megtalálni a jó utat, hogy mit tudom én, ne kövessünk el nagybakit. Most két területen kísérletezünk geotextillel, hogy na, akkor mi van, hogy neki tényleg gyomírtót ne kelljen használni, de nagyon meredek, kézi erővel, nagyon macerás, a bérköltségek mennek, nem tudom, tehát, hogy így egy olyan birtokrendszert összerakni, ami klasszul működik, és ahol mondjuk bejön a látogató, mert mondhatni, hogy erős a turizmusunk, tehát minden héten jön valami látogató Magyarországról, még most is Viníció is tápolja őket, de hogy így, amikor bejönnek a birtokra, azt mondják, hogy figyelj, ezek itt dolgoznak, tehát, hogy ez itt rendben van, innen szívesen innék egy csésze kávét, mert ez az, tehát, hogy ez itt oké. Okay. Szóval, hogy ennyi, nagyon ilyen nagyon, nagyon misztikus dolgokat nem fogalmaznék meg. Tehát ennyi, egy jó versenyszereplés, amikor megérünk rá, meg tényleg egy olyan birtokrendszer kiépítése és fönntartása, ami élhető, ami szép, ami jól működik, ami kiszámítható és egészséges, ennyi.
Ez nem hangzik elég, azért olyan kevésnek.
Ez elég szombos, igen.
Igen.
Ja.
Mikor nyitsz kint kávézót?
Pont ezt akartam kérdezni.
Hát pop-upot lehet, hogy hamar, mert jó lenne, de nem tudom, nem érzem, hogy arra kész lennék, vagy így. Ja, Titánál van eszköz, ahol lakunk. Ja, nem hiszem, hogy ez az elkövetkező 5 év kihívása lesz.
Oké. Olvastam, aki nyert a COE-t, ez a Don Cahito ültetvény, Ricardo Calderón, ő most nyitott egy saját specialty kávézót. Ez a koncept, saját kávét lehet inni. Hello.
Ja. Igen, viszont azt láttad, hogy a kosztarikai cup tastinget a Dylan nyerte meg?
Nem.
Dylan Aguilera. Úgyhogy...
Tök jó.
Ja. Dylan ő intézi az összes export-import ügyünket, egyébként az Aguilera családnál az egyik gyermek. Ja, úgyhogy klassz. Hát így nem tudom, jaj.
Mire utáltál, Sanyi, az elején, mikor mondtad, hogy megváltozott a tömegkávéhoz való viszonyod? Ez a kópros kísérlet a fermentációval, vagy más?
Nem a fermentációval, hanem tehát így olyan elegánsan tudtam szarozni, meg így nem tudom, én bűncselekmény kategóriába sorolni, meg minden, hogy akkor vannak ezek az olcsó kávék. Mert nem értettem a rendszer működését, és hogy túl azon, hogy egyébként kiszolgál egy keresletet, egy réteget, aki az is lehet, hogy egyébként ezt engedheti meg magának, tehát hogy nincs több forrása, vagy nem tudom. Hogy mindeközben miként járul hozzá az ültetvények, vagy a gazdák életben maradásához.
Most mit értesz olcsó kávé alatt? Csak azért, hogy így...
Nem,
hogy
multi olcsó.
De tégla a ABC-ben? Tehát úgy, úgy
akár,
olcsó,
vagy, akár. Tehát azt mondom, hogy mondjuk 5000 alatt.
Per kiló.
Per kiló.
Oké.
És kérlek szépen a következő van, hogy ugye a szüret végén el kell végezni ezt az úgynevezett repella szüretet, tehát hogy minden túlérett, félig érett, nem érett, tökéletlen, nem tudom, tehát hogy minden kávé cseresznyét le kell szedni az ültetvényről. Tehát nem maradhat fönn semmi, különben jön a betegség, beköltözik a kis féreg, azt akkor megfertőzi az egész ültetvényt, tehát mindent le kell szedni nullára. Oké. Most ezt a repellát leszedni, hát sok pénzbe kerül, mert ugye egyébként hogy dolgoznak a szüretelő munkások? Kavella elszámolás, leszed egy kavellát, ezért fizetsz neki mondjuk 1500 kolonest. De amikor nincs nagy mennyiség, tehát nem úgy, hogy odaáll egy ághoz, és lefej róla 10, vagy leszed róla 10 dekát, meg a következő is, hanem hogy így tényleg ilyen maradékokat kell összeszedni, akkor ez nem hatékony. Tehát nem, nincs meg az, hogy most egy nap le tudsz szedni 10-15 kavellányit, hanem le tudsz szedni 3-at, vagy 4-et. Ilyenkor mi történik? Az történik, hogy napszámot fizetsz. Tehát kifizeted úgy, mintha egyébként mondjuk szedett volna 8 kavellát, azt neki 12.000 kolonest. Ez mondjuk egy 8.000 forintot kifizetsz emberenként. Oké, meg viszel neki kávét, meg apró sötét. És nagyon sok ember leszedi azt a kávét, amire így ránézel, és tudod azt, hogy figyelj, hogy ez tehát így, most mi lesz, hogy akkor tüzet rakok, és elégetem, vagy mi, mert hogy ez arra, amire én használom a kávét, vagy amire mi használjuk a kávét, arra teljesen alkalmatlan. Ez az egyik lehetőség, ugye? Hát ezt az ember nem csinálja. Másik lehetőség, hogy fogod, bezsákolod, leviszed a szövetkezethez, ahol ezt átveszik. Az idei elszámolási rendszerben ez úgy nézett ki, hogy 112.000 kolonesz volt egy fanega, tehát 80.000 forintot adtak 258 kiló gyümölcsért, úgy, hogy van egy kompenzálás, tehát levitted a gyümölcsöt. Lemérik, kivesznek belőle mintákat, és egy ilyen 100 millis edénybe elkezdik külön válogatni, hogy hány éretlen van, hány túlérett, hány érett, hány félig érett, meg egyéb, és a végén ezt egy ilyen százalékos szorzással kiadják, hogy oké, amit te idehoztál repellát, annak mondjuk hasznosítható a 13%-a, tehát a 113.000 kolonesznek a 13%-át kapod meg telébe, a többit meg így csökkentve. Na mindegy, a dolog lényege, hogy a végén körülbelül annyit kapsz ezért a vegyes, akármilyen kávéért, körülbelül, mint amennyiért le tudtad szedetni. Lehet, hogy még annyit se, de mondjuk jelentősen hozzájárul ehhez a költséghez. Ha ez nem lenne, akkor a szüret végén, tehát most, hogy így nagyságrendekről beszéljünk, tehát képzeld, amikor 50 ember beállt szedni vasárnap repel a szüretre, és kifizetsz 600.000 kolonest. Tehát 400.000 forintot kifizetsz azért, hogy leszedjék a semmit.
Ja.
Tehát ez így megy ki. És hogy ezzel a repella kávéval az történik, hogy mivel ebből majd csinálnak ilyen olcsó, nem tudom milyen kávét, ami egyébként még annyira, ha visszakóstolod a legvégén, ugye ezt mosott eljárással feldolgozzák, egyébként annyira nem is szörnyű. Jó, nem jó, vagy nem specialty, meg nem kiemelendő, de hogy így oké, egy olcsó kávé a sok közül. Tehát, hogy ha kávé termesztési lánc teljes egészét vizsgálod meg így az egész rendszert, akkor az van, hogy ezeknek a létezése nem csak egy kevésbé tehetős fogyasztói réteget szolgál ki, hanem hozzájárul ahhoz, hogy ezek a birtokok azért némiképp fönntarthatóak legyenek, vagy legalábbis hozzájáruljon azokhoz a költségekhez, amik elkerülhetetlenül jelentkeznek, hogy ezáltal meg tudja óvni az ültetvényt a betegségektől, ami ellen aztán majd valahogy védekezni kellene, és így tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen borzasztó nagy működési rendszer, amiben ez egy, még ha nem is kedveljük, de egy elkerülhetetlenül fontos állomás, vagy szereplő, érted? És amikor ott lesz termelőként, akkor így elkezdesz máshogy tekinteni erre a kávéra. Hogy milyen érdekes, ugye? Amíg nem a te bőrödön érzed, addig szar. Vagy addig így idegen, meg ilyen gyűlölendő, vagy nem tudom. És abban a pillanatban, amikor megérted azt, hogy ho-ho, de ugye nélkül ez a rendszer nem tud működni, mert hogy azért mit tudom én, gőzhajók már nincsenek, hogy fűtésre használják, akkor minden átértékelődik. Szóval nagyon érdekes.
Igen, szerintem ez tök jó, de ugye nyilván a nem tudom, valamilyen szerintem, most szerintem lenézendő az erős szó, de hogy ugye onnan nézve, aki azt mondja, hogy ha te most leülnél egy Excel mellé, és kiszámolnád, hogy ha a te területeiden nem ennyire törődnél, nem csinálnál extra kísérletet, hanem így a profit maxra rámennél, meg a termelés maxra, meg a négyzetméter per kilogram maxra, és nem érdekelne, hogy jót csinálj, érted? Hanem csak az érdekelne, hogy sok pénzt csinálj, és ennek rendelni mindent alá, akkor ugye nem tudom, akkor lehet, hogy jobban részelnél a problémának, mint hogy a probléma, mondjuk a nem tudom, olcsó és nem annyira jó kávé, az egy megoldás lenne egy csomó mindenre. Tehát, hogy szerintem van egy csomó akár konkrét országok, meg ahol eleve olcsó és rossz kávét akarnak csinálni sokat, és szerintem így ez a dolognak az a része, amire lehet egy picit találni, nem tudom, ingatni jobban a fejedet, bár nyilván ott is él 100 000 család ebből, stb. Tehát ennek is vannak egy csomó aspektusa, de mindezt ez egy tök érdekes új perspektíva szerintem, hogy egy csomó esetben ez egy nyilván a melléktermék erős szó, de hogy legalább hasznosul, azok az emberek kaptak pénzt, neked elvégeztek egy munkát, amit mindenképp el kellett volna végezni, és mindeközben még egyébként emberek valahol a világ valamelyik pontján még meg is kávéznak belőle majd. Tehát, hogy szerintem ez a része mindenképp klassz, csak nyilván amikor ez lesz a cél, az ott tud bejönni szerintem egy ilyen...
Ja, jó, ezt így adom, igen. Tehát, hogy igen. Ebben az aspektusban adom, de nyilván ja, ott megélve ezt a folyamatot, meg ennek a teljes működési mechanizmusát azért elkerülhetetlenül egy kicsit másként tekintettem.
Más, ja, igen.
Tekintettem. Te ezt hazahozod, vagy kint hagyod?
Hogy?
Te ezt hazahozod, vagy kint hagyod?
Nem, ezt leadtam, ezzel nem dolgozunk, tehát szövetkezett majd kezd vele valami. Tehát pénzét tettük, ha úgy tetszik ott mindjárt. Még gyümölcsként, ja.
Tök jó. Szerintem így tudsz mondjuk egy olyan, nem tudom én, idővonalat mondani, hogy aki idei bányait akar nem kóstolni a Fény utcába, a kioszkba, a Bábelbe, a nem tudom, akár a Flóba, bármelyik pörköltől, akár a kávéházába, akkor kb. Ez így mostantól hogy néz ki? Tehát
végzünk a tisztítás, válogatás, zsákolás témával, tehát ha minden igaz, akkor március végén el tud indulni a konténer, április végén itthon van. Tehát, hogy így viszonylag frissen, tehát mondjuk május elején már lesz egy-két tétel, amihez hozzá lehet férni, de addig is a hazahozott mintákból most úgy időzítettünk, vagy úgy variáltunk, hogy a kávébár bazáron 6-8-23-as tétel lesz filterem, kóstolható. Arra szerintem érdemes lesz ránézni, abban van egy-két izgalmas.
Ami nem tudom, két hét múlva van így az adás kikerüléséhez.
Igen, április 1-2.
Aha.
Tehát ott már úgy bele lehet kóstolni.
Ott már bele lehet kóstolni. Na, szuper. Kíváncsian várjuk. Tök jó. Zoli, benned maradt kérdés?
Maxi, a community kérdését tudom tolmácsolni, hogy akit a legjobb bányailotok érdekelnek, majd egyébként amúgy évközben, az hol fér hozzá?
Tudod, persze, community, persze.
Ja. Ahogy
kérdezgetik mindig. Tehát ezt kérdezgetik mindig.
Jó, igen.
Ugye mindig beszélünk itt a kurva jó bányai kávékról, amiket mi kóstolunk, amik léteznek, és ezeknek valahogy az elérhetősége így nincs annyira így a köztudatban. Nem tudom, ezek hol vannak fönt, ezek a Bybeans-be vannak fönt, és azt kell követni, vagy nálatok lesznek fönt a webshop, ezek a limitált, jobban fermentált, tényleg szuper izgalmas ízprofilok. Aki vágyik, hogy tud hozzájutni?
Ahogy az elején is érintettem, hogy van egy arculati, vagy egy ilyen arculati, meg kommunikációs megújulás, amit már nem tudtunk elkerülni, ebben sose voltunk erősek. Az jobban foglalkoztatott, hogy mitől lesz jó a kávé, mint az, hogy mitől lesz szebb, vagy nem tudom én, de be kellett látnom, hogy ez így már nem jó. Tehát ha vannak ilyen zseniális tételeink, és ezt nem tudjuk egyébként jó prezentálni, akkor az tiszta gáz. Úgyhogy ennek apropóján az arculati megújulással együtt a web oldal is megújulásra kerül, és egyértelműen le lesz mindenről választva az, hogy így bányai, tehát azon az oldalon elkészül a webshop, ahol egyébként ezek a limitált tételek előjegyezhetőek is lesznek, illetve egyelőre marad tényleg legerősebb elérési pontnak a Fény utca. Előre fogunk kommunikálni, lesz egy-két abszolút kis szériás, nagyon kísérleti lot, ami ha izgalmas, akkor tényleg ilyen néhány zacskos tételként is szerintem elérhető lesz. Szóval, hogy egy kicsit elkezdjük most rendbe tenni ezt az elérési, meg a megjelenési felületünket is. Mert muszáj.
Szuper. Jól hangzik.
Cool.
Na, hát nem tudom, Sanyi, köszönjük szépen az idődet. Ugye azért ne felejtsük el, hogy azért mellette csak van némi között egy kávézóhoz és egy pörkölőhöz, amiről ugye most kevesebbet beszéltünk, de azért ott ugye megy a napi operáció, amit egyébként őszintén nem is értem, hogy ez hogyan tudod így, nem tudom, mentálisan egyben tartani. De minden esetre szerintem újra szuper érdekes volt, és hát mindig élmény hallani arról, hogy mi újság itt a minden kávés magyar sztorik legsikeresebb sztoriáról szerintem ez nagyon menő.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ja, igyekszünk. Azt megígérem, hogy akkor jelzem időben, hogyha bármi olyan van, vagy hogyha látható már az érkezés, meg adol a test cuppingról, mert akkor majd még beszéljünk, mert a tételek itt vannak.
Simán. Jó van. Oké, köszönjük, sziasztok.
Én köszönöm.
Köszönöm.
Sziasztok.
Hajrá.